Urunk Krisztus, aki örökkévaló lélek által önmagadat áldoztat fel ártatlanul Istennek, véreddel tisztítsd meg a mi lelkünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk neked, mint élők a te házadban. Jöjj és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te közel vagy az alázatosokhoz és a megtört szívűekhez, hogy felemeld az alázatosok szívét, és meggyógyítsd a megtörtek lelkét. Emeld fel a mi szívünket az Úr Jézus keresztjéhez, értünk való szenvedéséhez. Ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Ezért vére hullásával tisztíts meg minket, megváltó Krisztusunk, aki a kereszten hű maradtál az Atyához. Add, hogy mi is hűségesek maradjunk hozzád teljes életünkben. Aki mindenkinek megbocsátottál a kereszten, és imádkoztál a bűnösökért, add, hogy mi is mindenkinek meg tudjunk bocsátani. Szentlélek Isten, végezd el, hogy a keresztről való beszéd számunkra Isten bölcsessége és ereje legyen. Add meg, hogy keresztségünk által eltemettessünk a mi Urunk Jézus halálába. Ó emberünk, vele együtt megfeszítessék, hogy az új ember bennünk vele együtt feltámadjon majd a szent és szolgálni tudó életre. Urunk, segíts meg ebben bennünket, vezesd a mi lelkünket igaz bűnbánatra, hiszen te a mi bűneinkért adtad oda az életedet. Jézus, jöjj közénk, szólj hozzánk a te igéd és szent lelked által. Amen. Hallgassuk meg a nagypénteki történetet, bibliolvasó rendünk szerint, Máté evangélium a 27. részéből, a 27. rész 45. versétől az 56. versig, ahol így szól hozzánk az evangélium, a nagypénteki örömhír. Tizenkét órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lama sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak. Illést hívja! Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak. És sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrendültek, és így szóltak. Bizony Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a Magdalai Mária és Mária, a Jakab és József anyja, valamint a Zebedeus fiainak anyja. Eddig a nagypénteki evangéliumból. Ez Isten igaz beszéde. Amen. És most csendesedjünk el a zene szavaival, gondolkodjunk Jézus kereszthaláláról. Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szól, nagypénteki történetből írva található Máté evangélium 27. részében, felolvasott részben a 45. verstől az 56. versig, és most újraolvasom az 50. verstől az 52. verseket, amit tiszteletünk jeléül fennállva hallgassunk meg. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. A százados feltekintett, és ezt mondta, bizony, Isten fia volt ez. Az örökkévaló tegye áldottá és gyümölcs termővé szívünkben, foglaljunk helyet. Istennek szeretett népe, tisztelt gyülekezet! A nagypénteki igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy a jelek folytatódnak. Milyen jelekről van szó? Jézus életében sok jellel bizonyította, hogy ő az, akinek mondta magát, az Isten fia, a megígért messiás, a megváltó. Keresztelő Jánosnak így foglalta össze ezt Jézus, hogy nézd, íme a cselekedeteim beszélnek arról, hogy ki vagyok, a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak ébrednek fel álmukból, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. Jézusnak ezeket a tetteit, csodáit és a beszédeit, amivel tanította Isten országát, ezt nevezzük messiási jeleknek. És ha figyeltünk a nagypénteki történetre, akkor bizony mondhatjuk, hogy a jelek folytatódnak. Jézus halála körüli jelentőségteljes momentumokban is. Ezeket vesszük most számba, ezek is messiási jelek. Mik ezek a jelek, amik folytatódnak? Az, hogy Jézus a sábbát beköszöntével, az Isten békességének, Isten megpihenésének a beköszöntével halt megértünk a kereszten. Mielőtt meghalt és felkiáltott, teljesen magára maradt a bűn terhével, amit magára vett. Beöltözött a mi bűneink szennyes ruhájába, hogy miután elvégezte a megváltást, az ő szentségének, igazságának tiszta fehér ruháiba öltöztessen. Illést hívja, úgy gondolták, amikor akik ott álltak és hallották Jézus felkiáltását. Illés az, akinek el kell jönnie, ahogy az írások mondják, mielőtt eljön a messiás. Aztán, amikor valaki észrevette, hogy Jézus szomjazik az ő haláltusájában, akkor ecetet vitt neki. A következő, amikor Jézus kilehelte a lelkét, és valóságosan meghalt. Ekkor a templom kárpitja ketté hasadt. Szentek és mártírok feltámadtak Jézus halálakor. Úgy, ahogy majd halljuk, Jézus 7 szavát a kereszten, a gárdonyi műben, úgy most mi is 7 jelentőségteljes momentumot vegyünk végig Jézus halála körül, a messiási jelek folytatódnak. Ezt olvastuk, hogy 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. Ez Jézus kereszthalálának az időszaka. Hogy kell ezt érteni? Úgy kell érteni, hogy Izraelben ez időtájt úgy osztották föl a napszakot, hogy reggeltől alkonyatig 12 órára osztották fel a napot. És ha kiszámoljuk, akkor Jézus haláltusája és halála alkonyat előtt már lehet, hogy elkezdett szürkülni, mert ahogy megtörik a napnak a fénye, és elkezd sötétedni, akkor köszönt be a sábbát a zsidó hit szerint. És Jézusnak ez a halála, hogy ő az alkonyat beáltának kezdetekor halt meg, a sábbát beáltának kezdetekor halt meg, ez jel. Úgy, ahogy a teremtés után a sábbát, az Istennek szombatja, a hetedik nap, a megpihenés napja, hogy Isten megpihent az ő alkotó munkájából, ugyanígy Jézus péntek alkonyatkor való halála az új teremtést indítja el. Ahogyan Isten a teremtés után megpihent, úgy a kereszt halál, az új teremtés, az újjáteremtés kezdetekor megbékült. Megbékült mindazokkal, akik hisznek az ő fiának vérében, hisznek az ő fiának kereszt halálában. Ez volt az első jel. Beállt az újjáteremtés, a megbékülés lehetősége Istennel. A második jel, hogy Jézus magára maradt a bűn terhével. Hogyha úgy olvassuk a Bibliát, hogy megnézzük a lábjegyzeteket, akkor sorba találjuk, hogy milyen ószövetségi proféciák, vagy milyen zsoltár kijelentések teljesedtek be Jézus halálával. Amikor Jézus felkiáltotta kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor ez azt jelenti, hogy ő teljesen magára maradt a bűneink terhével. Az egész világ bűne ráterhelődött, úgy, ahogy a 22. Zsoltárban olvassuk, vagy Ézsaiás könyve 53. részében. Ő szenvedett, hogy nekünk békességünk legyen. Ő bűnhődött, mondja szó szerint a profécia, ami beteljesedett Jézus halálával. Mert abban a pillanatban, amikor Jézus felkiáltott és kilehelte a lelkét, teljesen magára maradt, az Atya is elhagyta, hogy mint Isten báránya, mint engesztelő áldozat, ami bűneinkért, magára vegye, ráterhelődjön a mi bűneinknek a terhe. Ez volt a második jel. A harmadik, amikor a hallgatóság azt gondolta, hogy Jézus a felkiáltásával és a halál tusájával Illést hívja, hogy szabadítsa meg őt. Hiszen érdekes, hogy bár több messiási profécia és egyértelműen beteljesedik Jézus halálával, mégis a korabeli izraeliták ezt a jelet tartották a legfontosabbnak, hogy hát ha Jézus lenne az igazi messiás, akkor előbb el kellett volna jönni Illésnek, mint ahogy mondja az Ószövetség. De ha emlékezünk Jézus szavaira az evangéliumból, akkor Jézus már régebben mondta nekik, hogy Illést akarjátok? Illés már eljött, de nem hallgattatok az ő szavára. Nem hallgattatok rá. Kire gondol ekkor Jézus? Hát keresztelő Jánosra. Mert keresztelő János volt az, aki, mint a nagy proféták, ő is azoknak a mártír szentek sorsára jutott, akik hiába hirdették az igét, de megölték, megkövezték őket, halálra adták őket. És Jézus azt mondja, hogy keresztelő volt köztük a legnagyobb. A legnagyobb prófét, akiben Illés lelke lakott, aki az ő útjának, a Mesiás útjának előkészítője volt. Jeruzsálem, Jeruzsálem, mondta Jézus, ki megölöd a prófétákat, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint kotlós a csibéit, de te nem hallgattál rám, nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Bizony ez a jel, amit a keresztet szemlélők követelve vártak, hogy Jézus hívjon magának angyalokat, hogy megsegítsék, vagy Illést, hogy levegye a keresztről, ez a jel már beteljesedett. És ezek, akik haraggal, gúnnyal Isten fiát szemlélték a kereszten, azok nem ismerték föl meglátogatásuk idejét. Fölismerte-e az érted szenvedő Jézus Krisztusban a te meglátogatásod idejét, hogy az Isten, akit lehet, hogy sokféleképpen vártál már az életedben, így látogat el a szenvedő Krisztusban hozzád, hogy megváltson, kiváltson jelenlegi hiába való életedből, kiváltson a világ sötétségéből, a jelen való gonosz világból, hogy Isten gyermeke légy. Ez volt a harmadik jel. Amikor Jézus szomjazott, és valaki ezt fölismerte, elszaladt ecetért, és megitatta. A 69. Zsoltár 12. verse teljesedett be ebben a jelben. Dávid Zsoltára. Azt mondja a Zsoltáros, hogy halálomakat akarták ellenségeim. Méreggel és ecettel kevert bort adtak nekem. Ott szó szerint az is elhangzik, hogy mérget tettek ételembe. Miről szól ez a kijelentés? Hogy halálomat akarták ellenségeim. És kapcsolódva az előző jelhez, végül jaj lesz majd azoknak, akik Krisztus ellenségei maradnak. Krisztus mindenki előtt megnyitotta az utat, hiszen még a kereszten is imádkozott az ő ellenségeiért, és azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És aztán, mikor magára vette a mi bűneink szennyes ruháját, és Isten bárányaként, áldozatként meghalt a kereszten, hogy elvegye a mi bűneinket, kilehelte lelkét. És ez azért jelentőség teljes jel, ez az ötödik jel, mert Jézus valóságosan meghalt. Valóságosan meghalt. Ez azért lesz jelentőség teljes, mert aztán nem sokkal a halála után elkezdik csűrni, csavarni ennek az üzenetét. Már rögtön tévtanítások lesznek ebből. Van, akik azt mondják, hogy ha Isten fia volt, akkor, és ő nem csak ember, valóságos ember volt, hanem valóságos Isten, hát akkor nem halhatott meg valóságosan. Csak látszat volt az ő halála, hiszen Isten nem halhat meg valóságosan. De Jézus, amikor felkiáltott, és kilehelt az ő lelkét, ezzel azt mondta el nekünk, hogy ő valóságosan halott, valóságosan meghalt, sőt, ahogy a hitvallásban mondjuk, pokolra szállt az ő lelke a halála pillanatában. Pokolra szállt, hiszen ezzel vette magára teljesen a mi bűneink büntetését, hogy nem csak a bűneinket vette magára, hanem a bűneinkkel együtt a pokolra szállt, és ahogy mondja a Biblia, prédikált a tömlöcben lévő lelkeknek, akik ezután még inkább szenvedtek attól, hogy miért nem hittek Istenbe, miért kerültek oda, miért voltak kemény szívűek Isten előtt. Jézus valóságosan meghalt, és ez jelentőségteljes üzenet. Ugye, amikor valakinek a gyászjelentését olvassuk, akkor általában ugye az újságokban szokásos szép mondatokat olvasunk erről. Egyszer valaki, egy idős hívő ember úgy rendelkezett, hogy amikor ő meghal, akkor csak ennyit jelentessen meg a családja, vagy aki akkor még él, hogy XY voltam, halott vagyok. És ez megjelent az újságban. És ez egy mondat, hogy XY vagyok, és meghaltam, halott vagyok, ez bejárta az egész világot ez a hír, mert meghökkentő volt. Jézus ezt mondja nekünk most is, hogy én valóságosan meghaltam, értetek. Jelentőségteljes számodra ez, hogy Jézus meghalt. Ez volt az ötödik jel. A hatodik jel az, hogy a templom kárpitja ketté hasadt. És ezt a jelentőségteljes momentumot természeti jelenségek övezték és követik. Hiszen ugye földrengésről olvasunk. És a földrengés következtében ugye sokan elestek, sok megnyílt a föld, sok sír megnyílt, és majd Jézus feltámadásakor vele együtt sok szentnek. Kik ezek a szentek? Hát azok a próféták és mártírok, akik Isten ügyért haltak meg, akikben nem hittek az ő életükben, és csak a halála után ismerték föl őket. Ugye nekik mondta Jézus, nem nekik, hanem az őket megölő farizeusoknak, hogy hát persze az ő haláluk után utólag szép sírokat emeltetek nekik, és gondozzátok, és viszitek rá a virágokat, de amíg éltek, nem hittetek nekik, hanem megöltétek őket. Most ezeknek a szenteknek, ezeknek a mártír profétáknak a sírjai nyílnak meg majd a feltámadáskor Jézussal együtt, és jönnek ki. Földrengés van, emberek a térdükre esnek, megnyílik a föld, de a legjelentőség teljesebb az, hogy a templom kárpitja fölülről az aljáig ketté hasadt. Ez a kemény, vastag kárpit, ami elválasztotta az Isten tiszteletet és az Isten tiszteletek lévőket a szentélytől, ahol az Isten szövetség ládája van, az Isten trónja van. Először is a természeti jelek is mutatják, hogy ő a természet, amit Isten alkotott, annak élő és élettelen része is mind tudják, hogy kicsoda Jézus, hogy Isten fia. És aztán, hogy a templom kárpitja ketté hasadt, az azt jelenti, hogy megnyílt az út a trónterembe. Megnyílt az út Isten színe elé. Most már nem csak a főpap mehet be oda egy évbe egyszer, hogy az áldozati bika vérével meghintse a szövetség ládáját, és engesztelést szerezzen, azaz bűnbocsánatot a nép bűnéért, hanem megnyílt az út mindenkinek, zsidónak, izraelitának és pogánynak, hogy Jézus megtörté testén és kiontott vérén keresztül a trónterembe mehessen Jézushoz. Jézus, ami igaz főpapunk, aki saját vérével megnyitotta az utat a bűnbocsánathoz, az új élethez, a megváltáshoz és az örök élethez. Ez volt a hatodik jel, és a hetediket tulajdonképpen el is mondtam, hogy a szentek, mártírok támadnak majd föl Jézussal együtt, akiket nem értettek meg életükben. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat. És ez annak a jele számunkra, hogy amikor Isten szól hozzánk, amikor fölismerjük meglátogatásunk idejét, akkor engedjünk Istennek, mert ennél ember közelibb és tisztább út nem lehet itt a Földön, mint az, hogy Jézus, az Isten fia emberi testben közöttünk járt, ahogy János evangélium mondja, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És azt is, hogy akik hisznek az ő nevében, azokat fölhatalmazta az Atya, hogy az ő gyermekeinek neveztessenek. Ezek a jelek, a messiási jelek, és ezek a jelek folytatódtak, hogy eljussunk mi is a római százados hitéig, aki megértette ezeket a jeleket, és a földrengés után föltekintve a keresztre ezt mondta, bizony Isten fia volt ez. Úgy, ahogy mi is énekeljük a 183. dicséretben. 183. dicséretnek a szövege így hangzik. Istennek báránya, ki bűneinket elveszed, irgalmaz nékünk. Istennek báránya, ki bűneinket elveszed, ad ránk békességed. Ez a római százados fölismerte, hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, hogy ő tényleg Isten fia volt. Három dolgot kellett fölismernie, hogy megtérjen és újjászülessen. Először is föl kellett ismernie, hogy az ő bűneivel feszítette meg Jézust. Neki talán még nehezebb volt fölismerni, mert azt tudta, hogy ő feszítette meg a Jézust, hiszen ő volt ennek a különítménynek a vezetője, aki Jézust elkísérte és fára szegezte. De amikor fölnézett rá, fölismerte, hogy a bűneivel szegezte őt a keresztre. Végig szemlélte és hallgatta Jézust. És amikor Jézus azt imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, amikor hallotta, hogy Jézus Istent atyaként szólítja meg, akkor a Szentlélek és Jézus szavai által fölismerte az ő megváltóját. És aztán megvallotta ezt az igazságot, ki is mondta, hogy bizony Isten fia volt ez. Jézus szava és a Szentlélek meggyőzte. Megfeszítettük Jézust a mi bűneinkkel. Hogyha szemléljük az ő halálát és szavait, föl kell ismernünk, hogy kicsoda ő számunkra. És valljuk meg ezt az igazságot. Valljuk meg, hogy kicsoda Jézus számunkra, és mik a mi bűneink, hogy Isten gyermekei lehessünk. Egy momentumot még végül hadd említsek meg, amit nem olvastunk föl, de ott van az előzményekben, Máté Evangélium a 27. részében. Jézus keresztjére Pilátus azt a feliratot iratta, hogy a zsidók királya. Az izraeliták tiltakoztak, és azt mondták, hogy ne ezt írt Pilátus, hogy ő a zsidók királya, hanem azt írt, hogy a zsidók királyának mondom magam. És Pilátus rájuk förmett, mivel ő maga is ártatlannak tartotta Jézust. Persze nem kisebb az ő vétke sem. Ő is, mint a százados, meg én, meg te, a bűneinkkel feszítettük keresztre Jézust. Azt mondta Pilátus, amit megírtam, megírtam. Testvérek, ami megiratott, megiratott. Hiszed-e azt, hogy ami megiratott a Bibliában, az megiratott? Az úgy volt, és úgy lesz. És beteljesedett Jézus halálában. És amik nem teljesedtek még be, kijelentések, azok is be fognak teljesedni, mert megiratott, ami megiratott, megiratott. Jézus értem, miattam és helyettem halt meg. Ámen. Csendesedjünk el, könyörögjünk. Hálát adunk neked, Jézus, Isten fia, hogy szerettél minket, és áldozatul adtad magad értünk. Nincs nekünk másban dicsekedésünk, egyedül csak a te keresztedben. Hadd feszítessünk meg veled együtt, hogy megszabaduljunk szorongásainktól és a világi önteltségünktől az Isten fiak szabadságára. Jézus lelkünk pásztora és őrizője, szenvedésed legyen példa számunkra. Hadd kövessünk téged a türelemben és megbocsátásban. Hadd részesüljünk a te keresztségedben, és hadd igyük ki a poharat, amit te kiittál, hogy oda tudjuk szánni magunkat hálaáldozatként a te szolgálatodra. Jézus, aki feje vagy az egyháznak, tisztítsd meg és újítsd meg azt, és személyesen a mi életünket a te igéd által, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket. Jézus, halálod által lerontottad a válaszfalat, ami elválasztott bennünket az Atyától, és dicsérünk, hogy szabad utunk van a trónteremben, bűneink bocsánata által új élet és örök élet vár ránk. De gyógyulnunk is kell, Urunk, gyógyulni a mi lelkünknek, hiszen annyi földi gyengeség kötöz, úgy, ahogy megváltónk lettél a kereszten, Jézus, legyél a mi életünk gyógyítója is. Hogy amikor te visszajössz újra, dicsőséges Úrként, akkor felkészített népet találj, és állítsd magad elő. Mert azt mondtad, Jézus, hogy aki elkezdted bennünk a jó dolgot, be is fejezed a te napodra. Ezt add meg nekünk, gyógyítsd lelkünket, könyörülj, hogy bűnbánatra jussunk, és bocsásd meg bűneinket. Urunk, gyógyítsd meg a mi gyászunkat, hiszen sokan most emlékeznek, és szerettüket gyászolják. Urunk, gyógyítsd meg őket is, gyógyítsd meg minden szükségünket, töltsd be bennünket a te szereteteddel, hogy éljünk. Könyörülj rajtunk, Atyánk, Jézusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg titeket az Isten, aki a diadalmat adja nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Annak okáért, Atyám fiai, erősen álljatok mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen.